Sziasztok, Gál Kristóf vagyok, a Vállalkozóból Vállalkozás podcast következő adásával. Most Bíros Leventével ültem le beszélgetni, aki a legnagyobb magyarországi háztartási gép webáruház tulajdonosa. Jelenleg idén közel 3 milliárdos forgalommal, 45 fővel üzemelnek, és ezért gondolom, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés lesz ez, majd nyilván kitérünk több részletre, de arra az útra vagyok kíváncsi, amit Levente bejárt a vállalkozás alapításától addig, hogy gyakorlatilag egy közel 3 milliárdos, közel 50 fős vállalkozás tulajdonos és vezetője. Kérlek, hogy kicsit mutasd be jobban magad a hallgatóimnak, hogy mit érdemes most róla tudni, mi az, ami szerinted érdekes egy ilyen vállalkozói hanganyagban.
Szia Kristóf, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, tehát idén megközelítjük a 3 milliárdos árbevételt nettóba, és kimondhatom, hogy Magyarország legnagyobb háztartásgép webáruháza vagyunk, ami a 2016-os eredmények alapján mondható. 20 éves idén a cégem, 97-ben alapítottuk, és 45 fős ugye a munkatársi létszámunk. Gyakorlatilag, amit érdemes tudni, hogy 2009-ben gyakorlatilag csődbe mentem, mínusz 40 millió forint volt az összes vagyonom, hogyha összeadtam volna mindent, tehát mínusz 40 millió, és éjszakákat átremegve aludtam, illetve nem aludtam, és hát vártam, hogy vége legyen a történetnek, tehát már bármi áron, és egy nagyon fontos szemléletváltáson mentem keresztül, ami azt akarta, hogy nem a cégedben kell, hogy dolgozzál, hanem a cégeden kell, hogy dolgozzál, és így sikerült kiszabadulnom ebből a óriási nagy adósság spirálból.
Ugye akkor már 12 éve voltál akkor vállalkozó.
14 éves voltam, igen.
Ez azért érdekes, mert ebből is az látszik, hogy tizenvalány év kellett ahhoz, hogy ha jól értem, helyre kerüljön a fejedbe egy-két dolog a vállalkozásra
kapcsolatban. Hát még több is, mert akkor ugye elindult már úgy fölfelé, de azt mondom neked, hogy a 3-4 éve van az, amikor ugye amikor már olyan tudatosan tudtam építeni. Amikor elindult az online márka volt 2010-ben, illetve volt egy elődje a 2009-től 2010-ig egy netolcsóbb márkanév, ami egy ideiglenes márkára volt jó, mert az gyakorlatilag egy likviditásilag rendbe tette a dolgainkat, de hosszú távon egy erodáló hatása volt, és amit a szállítók annyira nem álltak mellé. És viszont egy év alatt már nem voltak lejárt számláim, nem voltak ilyen adósság spirálban, nem volt az a remegés, és akkor egy tudatos márkaépítés volt ugye az online márkaboltok 2010-től. És a lényeg az, hogy az online márkaboltnak az első 2-3 éve arról szólt, hogy soha ne kelljen remegve aludnom. Tehát ott még nem volt egy ilyen annyira tudatos, jó, belenyúltunk egy klassz dologba, uh-huh. és ott az volt a cél, hogy soha ne kelljen attól félnem, hogy baj lehet. És az utóbbi 3 évben van, amikor már így nagyon erősen tréningekre járok, fejlesztem magam, én is személyiségfejlesztésem látom a fantáziát, hogy látok a világra, hogy látom a munkatársakat, hogy látom a vevőket, hogy ők nem ellenségek, és mert ugye nagyon sokan...
De korábban azt gondoltad?
Nem, de látok cégvezetőket, akik nagyon durván ilyen, hogy na az a hülye vevő, meg, tehát én nem is értem, amiről beszélnek. Jó, tehát igazából most vagyunk, most tartok itt.
Hogy kell elképzelni, hogy mondjuk a többiek, akik hasonló témában mozgó, mondjuk webáruházók, most itt nem akarok, nem feltétlenül kell hasonlítgatni, de hogy mennyivel vagytok nagyobbak, vagy mi a, hogy lehet ezt elhelyezni mondjuk uh-huh. skálán?
Hát ugye két óriási nagy cég van Magyarországon, aki háztartási gépet is forgalmaz nagyba, ugye az egyik a MediaMart, a másik pedig ugye a Euronix, ők ilyen, akik ilyen nagy óriások, és én valahol ott mögöttük vagyok, például azokkal a márkákkal, amiket mi mind a ketten forgalmazunk, vagy mind a hárman forgalmazunk, valahol olyan harmadik, ötödik helyen vagyok így az országban, hát ugye Auchan, Tesco, Metro, Én azt mondom, hogy egy-egy márkával akár a harmadik helyen is befutó vagyok.
De csak online mozogtok, tehát nincs üzlet, vagy nincs offline?
Nincsen.
Okay. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy honnan indultál, mert ha csak így valaki hallja ezeket a számokat, akkor könnyű azt mondani, hogy hát biztos egy olyan vállalkozó, aki közben jó nagy hangzavar van,
zajlik
az élet. Tehát könnyű azt hinni, hogy aki ilyen magasra jutott ezekkel a számokkal, hogy biztos, hogy úgy született, vagy,
jó, vagy valaki volt, berakta. Vagy apuka.
Igen, tehát ha jól tudom, akkor te is azért lentről indultál, kicsit erről mesél.
Amit tudni kell rólam, hogy én egy nagyon egyszerű ember vagyok, gyakorlatilag kettő vizsgám van összesen az életemben, az egy B-jogosítvány, a másik pedig egy szakmunkásképző, tehát nincsenek szuper iskoláim, és nem örököltem, meg nem nyertem a lotton. Cukrász a szakmám, tehát cukrászként tanultam, dolgoztam is másfél évet ebbe a szakmába, leszereltem, és apukám megkérdezte, hogy visszamegyek cukrásznak 2800 forint per hóért, vagy elmegyek mellé 10.000 forintért szőnyeget tisztítani. Apukám ebben foglalkozott már 10 éve, és én apukám mellett, tehát azt döntöttem, hogy apukám mellett fogok dolgozni. Ami szörnyűség, hogy fél év után apukám egy autóbalesetben meghalt, és rám maradt 21 évesen egy vállalkozás, amit gyakorlatilag csak ott bedolgoztam, tehát igazából egy ilyen végrehajtó voltam. És pár évig csináltam is, tehát 2-3 évig csináltam is a szőnyegtisztítást önállóan. Ez 90-ben halt meg apukám, és 93-ig csináltam még saját magam a vállalkozást. És ott volt egy párom, aki üzletkötőként dolgozott kereskedelmi cégnél, és nagyon tetszett ez a munka, és pont láttunk egy ilyen hirdetést, helyettem jelentkezett rá, és hát felvettek. Mondjuk annyit tudni kell rólam, hogy akkor egy ilyen hosszú hajú fülbevalós borostás csávó voltam, és egy ilyen nagyon konzervatív volt a tulajdonos, és így leültem, és azt mondta, hogy kedves Levente, akkor tudjuk tovább folytatni a beszélgetést, ha hazamegy, megborotválkozik, és kiveszi a fülbevalót a füléből. És én azt mondom, hogy itt volt az első olyan... Visszamentem egy hét múlva, amikor ugye megbeszéltük, és ott voltam, mint egy üzletember. És azt mondom neked, hogy én mindig azt mondom minden kezdő vállalkozónak, hogy élj a lehetőséggel. És én itt volt az első életem, ahol éltem a lehetőséggel. Megsértődhettem volna, megbántódhattam volna, hogy soha nem megyek vissza. Nem, én azt mondtam, hogy én ezt akarom, én ezt kipróbálom magamat. És itt kezdődött el nekem a kereskedelmi pályafutásom, és egy egészen más világ nyílt meg, amit élveztem, amit szerettem, amivel lubickoltam.
Úgy itt még alkalmazott?
Természetesen. Hát sima üzlet. Az első eladásom egy Energizer 4 darabos elem volt, amit eladtam, mint üzletkötő.
Hogyan jutunk el a vállalkozásig?
Hát nagyon gyorsan lépdeltem föl itt ennél a cégnél a ranglétrán. Fél év múlva én voltam a nagykereskedelmi értékesítési vezető. Tehát fél éve ugye fülbevalós, borostás, hosszúhajú srác, és utána pedig már nagykervezető voltam. Nagyon sok kapcsolatot szereztem. És egy ilyen 3-4 év után elmentem az egy beszállítóhoz, az már egy nagy holding volt, egy európai holding, a Pelgrim Hungaryhez üzletkötőként, ott már ilyen területi igazgatónak hívtak, és ott volt egy olyan lehetőség, hogy anyukámnak örökölt pénz, és üzlethelyiségbe akarta fektetni, és én azt mondtam, hogy akkor ezt viszont kibérelném. És mi elkezdtünk 97-ben konyha stúdiózni. Uh-huh. Ez volt az első. Ez ugyanaz a cég egyébként, ez volt az első üzletág, és ebben foglalkoztam. Máig is működik ez a konyha stúdió, de hát mondjuk nem lehet összehasonlítani az online márkaboltnak a forgalmával, vagy egyáltalán az eredményességével.
De ez a konyha stúdió ment mínusz 40 millióba végül?
Hát igen, igen, gyakorlatilag ez volt a vége. A konyha stúdió nem csak konyha stúdiózásra foglalkozott, ugye a háztartási gépek már ott is azért elég jelentős szerepet foglaltak el a működésébe. És ugye pont a MediaMark, meg a Euronics, meg a Electroworld, meg ezek a nagyon nagy cégek ugye kezdték el elvenni a forgalmunkat, uh-huh. plusz az internet. Ugye uh-huh. milyen érdekes, tehát pont majdnem az internetbe mentem tönkre, uh-huh. és meg hát ugye az, amiben majdnem tönkre mentem, hogy 14 évig mindent fejlesztettem, csak saját magamat nem. Uh-huh. Saját magamat nem, de nagyon nem. Tehát uh-huh. nagyon szépült az üzlet, meg úgy egyre drágább dolgokat kezdtünk árulni, de nem tudtam semmiről semmit, csak egy ilyen tipikus magyar vállalkozóként benne güriztem a vállalkozásba. Néha kicsit olyan vagánykodtam, hogy én vagyok a szuper vállalkozó, nagyon ügyes vagyok, megy ez a konyha stúdió, és persze jött egy válság 2008-ban, abban a pillanatban rögtön érezhető volt, hogy egy gyenge lábokon álló céget vezetek.
Nagyon ismerős így, amiről mesélsz, mert talán pont arról beszélsz, amiről én szoktam meg, amit én a zászlómra tűztem, hogy van az a terület, amit úgy hívunk, hogy vállalkozásfejlesztés, és talán azt csináltad a válságig, hogy a vállalkozásodnak próbáld az elemeit fejleszteni, de olyan értemben kívülről, hogy te belülről nem fejlődsz igazából. És ami szerintem működik, és majd, hanem egy új szó magyarul, nem nagyon van rá találat még a Google-ben, a vállalkozófejlesztés, amire átváltottál ekkor, ha jól értem, és elkezdett magadat fejleszteni, mert a vállalkozó gondolkodása, az ő paradigmái, az ő elképzelései nagyon durván, hogy meghatározzák a vállalkozását, és van is egy ilyen mondás, hogy egy vállalkozás sem nőhet nagyobbra, mint a mögött lévő vállalkozó. Igen. Ezek szerint valami ilyesmi lehetett, hogy elkezdett növögetni a vállalkozásod, de te mögötte valahogy nem nőttél, és gondolom elértetek egy határhoz.
Hát ez a tipikus. Egyébként, tehát, hogy ugye tehát az a tipikus, hogy minden vállalkozó nem tud delegálni, ugye nem tudja leadni a feladatokat, meg egyetlen nem is lát át egy céget, hisz hát hol látnánk, nem is tanultuk, tehát ezt mi a saját szakmánkhoz értjük, azt megtanuljuk, de vállalkozást vezetni nem tudunk. Tehát ez tényleg egy ilyen, tudom, hogy tipikus probléma a vállalkozóknál, hogy és eljutnak egy olyan szintre, amit nem tudnak kezelni. És hát képzeld el, hogy olyan volt, hogy 100 milliós árbevételnél is ilyen 5-8-10 milliós eredményünk volt, és 250 milliós árbevételnél is ugyanez volt. Tehát gyakorlatilag bármekkorán nőtünk, volt 12 kollega akkor is, ugyanaz volt az eredménye, ha volt 22, akkor is ugyanaz volt. Tehát nem tudtam sikereket kihozni ebből az egészből. Egyébként rá kellett jönni, hogy a konyhai stúdiózás nem is annyira arról szól, hogy van egy menedzser, és akkor az úgy elirányítja a céget, és akkor abból ő mondjuk tud fejlődni. Tehát nem például az 5-10 milliós eredmény mindig befektetésre került, tehát igazából én ugyanúgy egy Renault-val jártam, soha nem tudtam igazából komoly nyaralásra menni, nem tudtam, tehát nem fejlődtem, anyagilag se fejlődtem.
Valami, mint hogyha magamat hallanám, mint hogyha az én sztorimat mesélnéd, mert nálunk ez úgy nézett ki, hogy amikor a Click Marketing 3 év alatt 10 milliós cégről 100 milliósra nőtt, 2 munkatársasból majdnem 20 munkatárs, 20 ügyfélből majdnem 200 ügyfélre. Tehát minden nőtt, mint a gomba, kivéve az, ahogy én élek. Igen. Amilyen az én jövedelmem, amilyen az én életem, tehát gyakorlatilag egy az egyben ugyanez. És én egyre inkább azt látom, hogy ez valószínűleg nem annyira egyedi, hanem ezt szerintem rengeteg vállalkozó végigcsinálja, hogy...
Saját maga fékei vagyunk egyébként. Tehát mi vagyunk a saját magunk féke, a vállalkozásunknak a féke.
Igen.
És csak egy kiút van, és én egyébként erre próbálok inspirálni mindenkit, hogy tanuljon, képezze magát, menjen előre, mert egy egészen más világ nyílik meg neki.
Igen, ez nagyon érdekes. Én úgy fogalmaztam még régebben, amikor elkezdett nekem is így nyílni a gondolkozásom, hogy egyre nagyobb dolgokat vagyok képes elhinni, hogy mi lehetséges. És minden évben látom, vagy akár azt mondom, hónapra, hogy amiről azt hittem az előző hónapban, hogy na most ez a durva, amit el tudok hinni, az így egyre fokozódik, és hogy azt mondom, hogy szinte minden lehetséges most már azt látom. Oké, a legelején nyitottál egy konyhastúdiót, egyedül voltál az elején, vagy azonnal munkatársakkal kezdtél?
Egy munkatársunk volt. Tehát nekem ez az ex-feleségemmel csináltam egyébként a céget. Én még valameddig maradtam a Pelgrimnél.
Ez a munkatárs?
Nem. Tehát én akkor még nem dolgoztam a cégbe konkrétan, mivel hogy összeférhetetlenség lett volna, ugye a Pelgrimnél dolgoztam. Ugye egy kicsit biztosan mentem, mert itt nem hagytam azonnal ott a munkahelyemet, hanem ment egy párhuzamba egy pár évig. És gyakorlatilag a feleségem és a egy munkatárs volt, aki elkezdték, és hát egyik se értett egyébként a konyha stúdiózáshoz se, tehát abba is beletanultunk, de 97-ben, tudod, ez olyan világ volt, hogy ha nagyon nem rosszul csináltál valamit, akkor az ment. Jöttek a vevők, és ugye én akkor is nagyon fontosnak tartottam, hogy mindig máshogy csináltam mindent, mint a többiek. Hát fölmértem előtte azért, hogy milyen konyha stúdiók vannak Pécset, ugye azt nem is beszéltük, hogy én pécsi vagyok, tehát
igen,
vidékről.
Igen,
tehát
én tudom, csak, de valóban
igen,
fontos.
Tehát ugye vidékről, Pécsről dolgozom most is. És nagyon-nagyon máshogy csináltuk meg a konyhastúdiót, például a háztartási gépek be voltak kötve elektromosan, tehát képzeld egy konyhastúdiót, teli van konyhagépekkel, és minden működik. A pár elszívótok, ez a főzőlapig, a sütőig, tehát mindent működés közben lehetett kipróbálni, és ez nagyon be is jött ez a marketing gondolkodás, mert hogy ettől lettünk különlegesek ott a városban, és hát azért is adtunk el persze sok gépet is a bútorok mellett.
Az érdekes, hogy pont egy pár napja hallottam egy ilyen gondolatot, nem tudom kitől, hogy a más az nem feltétlen jobb, De a jobb, az mindig más.
Az biztos.
Tehát, hogy ez érdekes, hogy ez a...
Igen. Szokták mondani, hogy ne legyél normális. Igen. Na, a normális az az átlagos, az a sima, az gyakorlatilag az, ott árba lehet versenyezni. Ha te más vagy, akkor különleges vagy, és akkor ugye ez pozícionálás.
Igen. Annó az első munkatársatok, hogy került hozzá, hogy választottátok ki, vagy hogy vontátok be a vállalkozásba?
Hát álláshirdetést adtunk föl, tipikus álláshirdetés.
Tehát nem ismerős?
Nem. Egyébként én ismerősnek nem annyira vagyok híve, már akkor sem voltam, tehát ez megmaradt ilyen szempontból. Álláshirdetés, a gyár, akinek az első, vagy hát akivel 20 éve dolgozunk gyakorlatilag, egy szigetvári gyár, ők segítettek kiválasztani, rajzoltattunk, emberileg így nézegettük. Beletrafáltunk, mert hát talán 3-4 évig a munkatársunk voltunk, és utána is azért ment el, mert elköltözött a városból.
Igen, mert nagyon azért kérdeztem, azért gondoltam, hogy hát ha ismerős volt, mert én azt láttam, hogy majdnem minden vállalkozó úgy
igen,
kezdi.
Igen, elkövetik ezt az óriási nagy hibát.
Igen.
Pedig azért leszűkítik. Tudod, hogy leszűkítik a lehetőségeiket? Tehát akkor nem egy nagy kalapból merítenek, vagy egy nagy, hanem csak egy pár ismerős, azért, mert hogy az ismer.
Hát én erről azt gondolom, hogy nem az a baj, ha egy munkatárs ismerős, nekem is mai napig az egyik kulcs munkatársam, jó barátom. Tehát nem az a baj, hogy ismerős, hanem az a baj, hogy az az egyetlen szempont.
Igen.
Hogy ismerős. Tehát ha egy ismerősöd a minden szempontból a legjobb arra a pozícióra, akkor is szerintem kockázatos. Ezt is szokták mondani, hogy egy ismerős könnyű felvenni, nehéz elküldeni. Úgyhogy...
Hát képzeld el, most a fiam egy évre hozzánk jön eladói ilyen gyakorlatra, és hát ugyanígy beküldtem az igazgatónőmhöz, hogy akkor felvételiztesse. És csak akkor jöhet, hogyha megfelel a kolléganőm. Tehát ilyen szempontból, tehát igen, tehát gyakorlatilag nem szabad az egy kritérium, hogy na azért, mert ő családtag, vagy rokon, vagy ismerős, akkor nem kell, hogy átmenjen ugyanazon a szűrőkön, de át kell menjen. Nyilván nem szabad kizárni azt, hogy ismerős vagy rokon, persze, de gyakorlatilag ugyanazon a szűrőkön végig kell, hogy menjen.
Hát nagyon fontos szerintem az, hogy bizonyos játékszabályokat be kell tartani egy ismerősnél, amit nehezebb betartani akár egy baráttal, vagy egy közel ismerőssel, mint egy kvázi idegennel.
Hát nála vannak az ismerősök egyébként a cégbe, de azért maradhatnak, nem azért, mert ismerősök, mert baromi jól dolgoznak. De egyébként ez az egész csapatra vonatkozik, nagyon jó.
Nekem az jut be ezzel kapcsolatban, vagy akár más olyan dolog, ami mondjuk kockázatos lehet kipróbálni. Most mi például azt próbálgatjuk, csak egy példa, hogy nagyon rugalmassá tettük a munkarendet. Tehát a heti kétszer lehet otthonról dolgozni, törzsidőt csináltunk, hogy 10 és 2 között kell bent lenni, egyébként ott vagy, ahol akarsz. Kisebb lett úgymond az ellenőrzés. És ugye ennek az a kockázata, hogy ha nem jól sül el, akkor nagyon nehéz kijönni belőle, hogy visszacsinálni. És arra jöttem rá, hogy mi most ilyen próbaidőt csináltunk ennek, azt mondtuk, hogy augusztus 31-ig kipróbáljuk ezt, és nagyon világossá tettem, hogy akkor lesz egy döntés, hogy folytatjuk, vagy nem. Aha. És ha nem működik, akkor tök könnyű
visszajönni. Ez jó, igen, ez egy ilyen próbaidőszak, tehát vissza lehet úgy lépni, hogy nincsen...
Nincs sérülés, nincs presztízsveszteség.
Nincs presztízsveszteség senkinek se, igen.
Hát mindenki tudja, hogy basszus, hogyha nem jól, tehát hogyha visszaélnek vele, akkor visszacsináljuk.
Így van.
Tehát, hogy talán ez az ismerős dolog is ilyen lehet, hogyha azt mondod, hogy nézzük meg fél évre, vagy nem tudom, 3 hónapra, és
én
utána döntsünk, akkor
könnyebb. Én elküldöm az ismerőst is, hogyha nem jól termel. Sőt, kidobja a csapat egyébként. Egyébként ez a laza munkarend, ez nálunk is abszolút jellemző. Tehát nálunk feladat van, tervek vannak, csapat van, célok vannak kitűzve. Figyelj, ott a csocsóasztal, pingpongasztal van, a raktárban Budapesten, a pécsi központban pingpongasztal van, bármikor kimehet pingpongasztal, senki reggeliznek, ebédelnek, tehát ez is sokkal klasszabb, és nekem se esik rosszul, tehát nem látom, hogy most ezek nem dolgoznak, tehát nincsen ilyen bennem, hisz látom, hogy a terveket, célokat elérjük, akkor mindenki érezze jól magát ezen a vagy ne is egy munkahelyet, tényleg nem is érezzük munkahelynek, tehát érezzék jól magad, jöjjenek be és érezzék jól magad, és közben termeljünk, mint az állat.
Hát nálunk is valami ilyesmi van, és abszolút hiszek abban, most például olvastam egy cikket, hogy milyen, tehát hogy azt mondják, hogy munkaerőhiány van. És én az ilyenekről mindig azt gondolom, hogy szerintem abszolút nincs munkaerőhiány, hanem ha nem akarod megfizetni az embereket, ha nem akarsz velük foglalkozni, ha a bénamelót kell csinálniuk, akkor természetesen nehéz embert találni erre. De érdekes módon én mindig, vagy az ilyen típusú vállalkozó, gondolom te is, kvázi könnyen találunk munkatársat, mert hát jó így dolgozni.
Igen, de ezt tudod, ezt, hogy PR-ozni is kell, hogy ez egy jó munkahely.
Igen.
Tehát ezt is meg kellett tanulnom, hogy kevés az, hogy jó a munkahely, ezt tudni kell a környezetemnek. És ugye ezért teszek is egyébként folyamatosan, de egyébként a munkatársak is, hát tegnap például, tegnap volt szerda, 24-en a cégtől lementek orrfűre, és együtt ott bandáztak, fürödtek, éjszakai fürdés a tóba, tehát hihetetlen összetartó csapat van nálunk. De hadd mondjuk egy példát, hogy egy ismerősöm, remélem nem fogja hallgatni, de nem mondom a nevét, küldett egy kérdést, hogy mi hogy oldjuk meg azt, hogy a kollégák a munkaidőbe való telefonálás, hogy ezt hogy szabályozzuk meg. És uram is, nem értettem a kérdést, hogy mivel kell itt foglalkozni, most ez komolyan? Hát célok vannak, tervek vannak, csapatszellem, egy küldetése van itt a cégnek, hát mindenki azért dolgozik, és hát azt most, ha telefonálni kell, akkor telefonál egyet, de egyébként meg dolgozik. Egyébként, ha meg nincs elvégezve a munka, akkor bennmarad két órával többet. Hát, érted, annyira...
Igen, a szemlélet.
Fú, nagyon durva. Igen. Nagyon, nagyon durva. Nálunk egyébként, ami még van egy alapelv, ami minden irodában ki van téve. Ez három szó. Mindig többet adni. Tehát ezt mindenki tudja nálunk, ez az alapelv, hogy mindig többet adni, egy alapszlogen, és ez a munkatársaknak, a munkatársak egymásnak és a vevőknek. Uh-huh. Tehát nálunk ez a, meg nyilván egyébként a családnak, rokonoknak, akár Magyarországnak is, nálunk az adózás az például nem egy ilyen horror, hogy ja Isten, nem akarok adózni, mi szeretünk adót fizetni, akkor nyereségesek vagyunk. Tehát ebben a mindig többet adni szisztéma az, amit mindenkinek a fejébe sikerült beletenni. És ami még egy lényeges, hogy ugye mondtam, hogy én évekig, most majd 3-4 éve nagyon erősen fejlesztem magam, és amire rá kellett jönni, hogy egy idő után nagyon fölülre kerültem a munkatársakhoz képest. Aha. És ezért tavaly megálmodtuk, hogy a 2017 az nem az óriás nagy árbevétel növekedésre van, tehát fog koncentrálni. Hát ezt a kicsit sikerült azért túllépni, de tényleg nem vettünk fel új márkákat, nem hoztunk új kategóriát, tehát igazából csak ugyanazt csináljuk, csak többet adunk el, kicsit jobban csináljuk, és elkezdjük idén a munkatársakat tréningezni. Uh-huh. Tehát fölhozzuk az én szemmagasságomba. Uh-huh. És ez le is ment az első fél évbe, nagyon-nagyon sok tréningen vettünk részt, nagyon sok témába, általános témákba is, hogy ők is a szemléletet érezzék, és persze szakmaiban értékesítési tréningek, tehát hogy jobbá tegyük magunkat. És ezt megint csak javasolni tudom mindenkinek, hogy egy idő után nem elég, hogyha a vezető fejlődik, hanem a munkatársakat hozzá kell zárni ez a szinthez, mert akkor fognak tudni jól együtt dolgozni. És egyébként ez is a mindig többet adni, mert ha több ilyet adsz a munkatársaknak, mert nem csak a munkahelyen lesz jobb, hanem emberileg is jobb lesz. Tehát otthon a magánéletben is sokkal jobban fog tud működni. És tudod, van nekünk egy ilyen HR szlogenünk, van egy ilyen a karrier oldalunkon, ki is írtuk, hogy mi nem tökéletes embereket akarunk fölvenni a céghez. Mi jó embereket keresünk, akiket kiválóvá tréningezünk. És hogyha ők akár egy idő után saját vállalkozást akarnak, vagy bármi irányba el akarnak menni, minket mi akkor is örülünk, hisz adtunk Magyarországnak egy jóból egy kiváló munkatársat. És hogyha neki nagyobb ambíciója vannak, vagy nem tud nálunk már nagyobb karriert, akkor is elmegy, nincs ebben semmi gond. Tök jó volt, hogy adhattunk neki. Tehát ez megint egy nagyon más gondolkodás. Tehát sok vállalatvezető azért nem tréningezi a munkatársat, mert majd elmegy, és akkor elszórtam egy csomó pénzt rá. Szokták mondani, hogy nem az a baj, hogyha egy jó ember elmegy, hanem ha egy rossz ember marad.
Igen. Tehát ugye én ezt úgy talán bele is írtam a könyvembe, hogy kérdezi valaki, hogy de hát kiképezel egy ember drága pénzen, mindent fektetsz bele és elmegy, akkor mi van? És akkor egy rosszabb van annál, hogyha nem képezem ki és ott marad.
Igen. Úgyhogy ez ugyanaz a
lényeg. Ez tényleg a vállalkozónak kell a gondolkodását valahogy áthangolni.
Ez egy teljesen más.
Úgyhogy...
Én is így gondolkodtam 5 éve.
Igen.
Én is úgy voltam el, hogy hát de hogy is, meg tanulmányi szerződés kössünk, meg...
Hát szokták azt is mondani, hogy ez a szűkösség gondolkodás, hogy ez a vagy én nyerek, vagy te, és hogy tulajdonképpen majdnem ellenfelek vagyunk. És ugye az a bőségben gondolkozás pedig valahogy azt jelenti, hogy lehet úgy, hogy mindenkinek jobb. Tehát, hogy valahogy a torta nő mondjuk. talán így lehet megfogalmazni. Hát nem csapat vagyunk. A...
Sőt, mi a vevők munkatársak és én egy csapat vagyunk, vagy a cég.
Mondtad, hogy kim van a falon ez a...
Mindig többet adni.
Nálunk az van kint angolul, hogy van egy ilyen óránk, ami minden órához van egy ilyen valami írva, és az van rajta, hogy angolul under promise, over deliver, tehát hogy inkább ígér kisebbet, de teljes is nagyobbat. Tehát, hogy
az a bőséges csere gyakorlatilag, igen. Van ennek egy ilyen bőséges csere.
És ezt sokan nem értik, hogy ez mit jelent, de mondjuk egy egyszerű példa, ha azt ígéred egy ügy, tehát ha tudod, hogy mondjuk egy melót meg tudsz csinálni keddig, akkor inkább ígérd azt, hogy mondjuk szerdára lesz meg, mert hogyha valami nagy gond van, akkor is meg lesz szerdára, de valószínűleg meg lesz keddre, és akkor igazából elégedettebb lesz a...
Ez tökéletes. Ez olyan, mint hogyha egy étterembe bemész, és amellett, hogy frankó a leves, forró, meg minden tökéletes, és a pincér megkérdezi, hogy kérsz-e még esetleg borsót, sót hozzá, igen. És a végén mondjuk a párodnak egy szál virágot ad az étterem, és úgy, na, ez az, amire nem számítasz, és kapsz.
Igen, hát a legtöbb ilyen dolog egyáltalán nem pénzkérdés.
Ja, most nem, az, hogy nem.
Hát rász, egy mosolygás, vagy egy... Borsot, igen.
Ezt valóban.
Igen. Mondtad, hogy nagyon sokat képezitek most, főleg idén, vagy idéntől a...
Igen, idén a szervezetfejlesztést tűztük ki zászlónkra.
És ez hogyan valósul meg? Külső tréningek, vagy belső tréningek, vagy te? Is, te is. Személyesen teszel ezért van?
Is. Tonk Emillel dolgoztunk évelején nagyon sokat. Ő egyébként mindennek az alapja, tehát azt mondom, hogy ha amire rá kellett jönni, hogyha az kell, hogy a munkatársak befogadó képesek legyenek, akkor egy Tonk Emille nagyon-nagyon jó rá, mert nagyon szerethető és nagyon emberi nyelven beszél, és utána pedig lehet akár jobban szakmai, mélyebb bugyrokba menni az oktatásba. Van nekem egy Csilla kolléganőm, ő az igazgatónőm, most már ő irányítanánk az online márkaboltot, és ő egy tanult szervezetfejlesztő, és ő saját maga is tréningezi csoportokba is, meg egyesével is a munkatársakat. És most már nagyon ráéreztek a munkatársak egyébként, a kollégák arra, hogy jó tanulni, mert többek lesznek, és boldogak, hogy tanulhatnak. És egyébként meg kell mondjam, aki nem akar tanulni, az nem biztos, hogy jó helyen van nálunk.
Ez érdekes, én ezt a... Nekem mindig ilyen mumusom volt, vagy sokáig mumusom volt a belső tréningezés, tehát ez a hogyan fejleszem a munkatársaimat. És nagyon sokáig abba gondolkoztam, hogy tudunk egy olyan rendszert kialakítani, hogy mondjuk minden kedden, 2-től 3-ig belső tréning, és akkor kötelező ott lenni, és akkor aztán nem kötelező ott lenni. Tehát, hogy mindig egy ilyen formális dologba gondolkoztam, és valahogy sosem működött. Tehát egy több kollégám mindig mondta, hogy igazából nincs értelme ezeknek a tréningeknek, valójában tényleg nem volt sokszor, de hogy az egész valahogy hogy nem láttam, hogy ebből hogy lesz valami. És a megoldás az pufon egyszerű volt, nem belső tréningeket kell szervezni, hanem olyan munkatársakra van szükség, akiknek belső hajtóerő az, hogy folyamatosan fejlődjenek. És én teremtsek egy olyan környezetet, ahol lehet fejlődni, ha akarsz. Tehát, hogy megadok minden anyagi, akár én hozzájárulási feltételt.
Nálunk is van könyvtár, igen. Itt Zajdó Csabéknál.
Igen, és ez a megoldás, hogy tehát olyan ember kell, aki természetesen
képes.
Tanulni akar. Nem igen. Kell nekem ütnöm a fejét, hogy fejlesz magad. Úgyhogy ezek érdekes dolgok.
Azért annyit tudni kell, hogy azért vannak munkatársak, akik máshonnan jöve, ez nekik tök új, és nem gondolják. És azért avval érdemes megpróbálkozni, hogy megnyitni egy ilyen lehetőséget, hogy tehát kedve csinálni nekik a tanulásra. Mert honnan tudnák, hogy érdemes tanulni? Én se tudtam, hát 14 évig nem képeztem magamat. El sem gondoltam, hát minek tart tanulni? Egyébként is mindig utáltam tanulni, mindig ilyen 2-es, 3-as voltam. Tehát most meg aztán habzsolom az anyagot.
Neked milyen most a vállalkozói életed? Hogy kell elképzelni? Mit csinálsz? Tehát mit csinálsz a vállalkozásodban? Hogyan élsz?
Hogy telik egy tipikus hetem? Aha. Keveset vagyok már benne a cégnél. Nekem meggyőződésem egyébként is, hogy egy jó céget ugye nem a cégvezető irányít, hanem az általa kialakított rendszer, szervezet. És a Csilla kolléganőm, igazgatónőm is gyakorlatilag ő is erre ezt szervezi a cégnél, de én már egy ilyen tulajdonosként tudtam így kijönni a cégből, és nagyon a jövőn dolgozok. 2018-on dolgozok most már főként. Nagyon sok projektünk van. Az online márkaboltot úgy nem akarnám már nagyon fejleszteni, hogy nem akarok több termék kategóriát, tehát mi háztartási gépesek leszünk. Még egy-két márkát föl tudunk venni az online márkaboltban, de gyakorlatilag a piaccal együtt gondolnánk fejlődni. Nekem egy tipikus hetem úgy néz ki, hogy hétfőn értekezős napunk van, tehát hétfőn van három megbeszélésem, illetve most kettő már, a marketinges IT-s megbeszélést így négyen folytatjuk le a igazgatónőmmel, és az igazgatónőmmel van egy kettesbe egy megbeszélésem, ez minden hétfőn délelőtt van, és egyébként is, hogyha bent vagyok hétközben, akkor csak délelőtt. Tehát én délben haza szoktam menni. Jellemzően egy ilyen kettő vagy három délelőttöt vagyok benne egy héten. Nagyon sokat vagyok Budapesten, mert nekem van egy szemléletváltó programom, ahol kezdő cégvezetőket, hasonlóan, ahogy te is, inspirálok. Nálam ez egy ingyenes program, tehát mi nem tanítok, hanem inspirálok, és velük nagyon sokat foglalkozok. Évente van kettő ilyen hétvégém, ahol elviszem őket. Én ezt mind ingyen, tehát én nem kérek egy fillért se ezért. Illetve van egy mastermind csoport, ahova járok havonta, egy hétvégére elkülönülünk, és gyakorlatilag egymástól tanulunk, egymást húzzuk fölfelé. Ez egy nagyon jó kis csoport, ezt megint javaslom minden cégvezetőnek, hogy próbáljon ne fizetősbe, hanem inkább saját szervezésűbe, mert a profitorientált mastermind csoportokban ugye bárkit fölvesznek, ide meg nagyon szigorú feltételekkel tud bekerülni. Ez egy kifejezetten egy online mastermind csoport, ahol csak online kereskedők vannak, és hasonló gondolkodású méretűek, és nagyon-nagyon sokat tanulunk egymástól. Tehát mondjuk, ha elmondom a hetemet, hétfőn délután voltam, délután otthon dolgoztam, nekem van egy otthoni irodám, nagyon szép rálátással a meccsekre, és ott ugye nagyon-nagyon jól tudok kreatív dolgokat kitalálni. Kedszerdán, kedszerd a csütörtök, most fönn vagyok Budapesten, kedden a Trend FM-ben volt egy interjú velem, illetve akkor már délután foglalkoztam egy ilyen mentoráltammal, egy szemléletváltó mentoráltammal, illetve most két napon folyamatosan csak ebben foglalkozom, és péntek délelőtt még leszek most benne az irodába. Nagyon nincs feladatom ott, én inkább a jövő építéssel foglalkozok. Ami például egy érdekes dolog, hogy az én íróasztalom, az benn van a marketing osztályon, és pont ugyanúgy néz ki, mint a többiek, és a székem is pont ugyanolyan, és semmiféle ilyen elefántcsontoronyban nem ülök. Tehát én, amikor bent vagyok, akkor velük ülök. Nyilván ott kreatív dolgokat nem tudok kitalálni, ahhoz nekem haza kell mennem, és ott a nyugalom, a csönd kell körülöttem. Tehát effektív nem veszek részt a cég életében már.
Én ezt addig fejlesztettem egyébként, hogy nekem már asztalom sincs az irodánkban, mert ugyanez, hogy ha én ott benn vagyok, akkor valakivel beszélgetek, megbeszélek, döntök, tehát hogy megvan, hogy én egyébként úgy csinálom, hogy én a heti három délutánt vagyok bent. Ez szerintem, ahogy így elmeséled, szerintem a legtöbb vállalkozónak egy ilyen álom, hogy basszus, lehet úgy csinálni, hogy kényelmesen heti három délelőttben beszélgetek a kollégákkal és intézem az ügyeket. De gondolom, nem volt ez mindig így. Néhány mérföldkövet, ami szerinted a legfontosabb, ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen áttörés, ami általában egy ilyen nagy problémával szokott összekapcsolni, amikor egy nagy problémát meg tudtál oldani, hogy mik voltak ezek a nagy mérföldköveid?
Hát figyelj, konyha stúdiózás koromban én is jártam ki az ügyfelekhez felmérni. Tehát tudod, ha konyhánál ugye ki kell menni, mindent pontosan lerajzolni, fölmérni a helyszínt. Tehát teljesen benne voltam a cégben, tehát durván mókus kerekeztem. Tehát ha agyalni akartam, akkor munka után ilyen, amikor fél hatkorra elmentek a munkatársak, akkor bemaradtam az irodába, és akkor egy 8-ig agyaltam. Tehát ott tudtam egy picit, hogyha akartam a jövővel is foglalkozni, ott tudtam egy picit így a jövőn dolgozni. De hát ez nagyon durva volt, hát ugye 8-kor elmentem otthonra, és akkor este 8-kor mentem haza. És ugye akkor még szombaton is nyitva voltunk. Én foglalkoztam a bejövő ügyfelekkel, és amikor jött a válság, és akkor kérdezed a fordulópontot, tehát ugye jött a válság, és ugye akkor minden vállalkozó a költségekhez nyúl hozzá. Ugye lemondtuk riasztófelügyelettől kezdve a biztosításokig minden, és lemondtuk a takarítást is, és hát reggelenként én mostan fel a boltba. Ez ugye volt 2009-ben. Tehát 8 évvel ezelőtt, tehát én mostan fel a boltba, a kolléganőm, mit tudom, söprögetett, és akkor tudod, akkor hogy elkezd az ember gondolkodni, hogy biztos ettől lesz jobb a vállalkozásom? Uh-huh. Hogy ettől fogok én kimászni ebből a gödörből, hogy reggelenként én mosok föl, és én beszélek először az ügyfelekkel. És én tudom jó, hogy nyilvánvalóan egy bejövő ügyféle soha senki nem fog tudni úgy beszélni, mint ahogy én, mint tulajdonos. De ha ezt 80%-osra föl tudja valaki fejleszteni mellettem, akkor nekem rengeteg több időm marad arra, hogy viszont fejlesztem a vállalkozást. És mondjuk két 80%-os ember az már 160%, és így tovább. És na, itt volt egy óriás fordulópont, és na, itt jött ez a szemléletváltás, hogy nem a cégemben kell, hogy dolgozzak, hanem a cégemen kell, hogy dolgozzak. Uh-huh. Ugye ez párosult abban is, hogy egyébként ugye akkor voltam nagyon nagy bajban, és hát az alja volt ennek a történetnek az, hogy anyukámtól kellett 700 000 forintot kölcsön kérnem, az összekuporgatott az is 700 000 forintját arra, hogy fizetést adjak a munkatársaknak. Uh-huh. És akkor azt mondtam, hogy na, ennél lejjebb már nincsen, hogy el kell anyukámtól kérni az összekuporgatott kis pénzét.
És mi okozta? Utólag biztos látod, mi okozta ezt a nagy válságot? A világválságon kívül?
Aha. Hát az, amit hogy nem fejlesztettem magamat, amiről beszéltünk, hogy magamat nem fejlesztettem, az, hogy nyilvánvalóan a válság ez fölgyorsított, ez inkább transzparensítette ezt, hogy probléma van a cégbe. Meg hát mondom, hogy jött ez, pont akkor volt ez a multik elvették meg, az internet nagyon elvette a forgalmunkat. És hát milyen érdekes, hogy utána meg én is az internetben láttam meg a jövőt, mert ugye a beszállítók ugye mindig ígérgették, hogy majd rendbe teszik ezt az internetet, meg úgy majd rendbe lesz, közben ugye az forgalmat is elvitték, meg az ár és szinteket is nagyon lenyomták. És akkor azt mondtam, hogy ha basszus, ezt én is tudnám csinálni. Uh-huh. És vagyok olyan jóval szállítókkal, hogy én is fogok jó kondíciókat kapni. Ugye ami nagyon fontos, hogy nálam, hogy a korrektség az egész életemben végig kísér. Uh-huh. Tehát amikor tartoztam is a beszállítóknak, akkor én előre szóltam, hogy figyeljetek, nem fogom tudni kifizetni a számlát. Vigyetek el árut. Kérlek, tegyünk rá 15 napot. És ez egy nagyon fontos, hogy nem utólag őneki kellett nyagatni, hogy Levente nem fizettél, hanem mondom, ez a korrektség ez így benne volt, és valóban a beszállítók mögém álltak, mellém álltak, és elkezdtünk dolgozni, és hát megcsináltam Magyarország legnagyobb háztartási webáruházát.
Lehet, hogy az okozta, próbálom a konkrét okokat analizálni. Ugye nekünk tavaly volt ez a nagyon komoly válság, 2016-ban ugyanígy ilyen mínusz, nem tudom, egy év alatt mínusz 20 millió eltűnt a cégből, meg túl sokan lettünk. Tehát a nagyon komoly anyagi, meg ilyen erkölcsi gondolkodásbeli gondjaink voltak. És én azt tudtam megállapítani, hogy kettős volt a probléma. Egyrészt hogy azon túl, hogy voltak szervezeti gondjaink, stb., de a konkrét ok az kettős volt. Alacsony árak, tehát a színvonalunkhoz képest nagyon alacsony árak, és a kettes, hogy keveset követeltem termelésben a kollégáktól. Tehát, hogy egy profi kolléga nem termel eleget, és még az is alacsony ár. Nálatok ez, abból, amit mondasz, talán az lehetett a gond, hogy nem volt igazán ok, hogy miért nád vásároljanak, és ahogy jött egy olcsóbb, egyből mentek át oda.
Azt mondom, az üzleti modell se jó. Tehát a maga a konyhastúdiózás az... Én abból akartam csinálni egy olyan üzleti modellt, mint amit most csinálnak az online márkaboltból. Hogy vagyunk, mit tudom, 10, és akkor én vezetőként már csak menedzselnem kell a konyhastúdiót. És ez az üzleti modell, ez 2-3 embernél működik jól. Tehát mondjuk van egy tulajdonos, aki benne dolgozik a konyhastúdióba, és akkor van mondjuk mellette egy segítő, meg mondjuk egy asztalos, és akkor így nagyon jól el tud működni, és akkor aránylag egy átlag feletti életet tud élni a tulajdonos. De hát abból mondom, nem lehet nagyot fejlődni. Tehát az üzleti modell is rossz volt, persze meg mondom, hát ahogy a gondolkodásmód. Nem árultunk olcsón, tehát azt nem mondanám, hogy olcsón árultunk, reálisak voltak az árai, de tudom, hogy miről beszélsz, amikor... Hát én elkövettem, tudod, hol ezt a hibát például, hogy már az online márkaboltban, hogy amikor az EMAG behozta az ingyen szállítást, az egy aránylag alacsony szintű szolgáltatásuk volt ez az ingyen szállítás, most is az, a miénkhez képest természetesen, és mi olyan bolondok voltunk, hogy a mi full extrás szolgáltatásunkat, ugye mi saját munkatársakkal szálltunk, saját autóval, órapontosan érkezünk, kibontjuk a készvéket a vásárlónak, tehát ilyen fényévekre volt minőségbe, és mi ezt adtuk ingyen.
És azért, mert az EMAG ingyen adta, akkor igen, ti reagáltatok
igen. Rá. Igen. Elmentem egy amerikai útra, és ott döbbentem el, hogy úramisten, de hülye vagyok, és csináltam 3 csomagot, és az ingyen szállítás az, tehát onnan merítve, az ingyen szállítás az nálunk is ugyanolyan színvonalas volt, mint az EMAG-é, viszont azon felül lehet összkomfortos házhozszállítást kérni, lehet fullesztás házhozszállítást kérni, sőt most már van VIP házhozszállításunk, ahol figyelj, 40 ezer forintot kifizetnek egy házhozszállításra. És most már negyedik kutyaft kért ilyet, mert akkor ő mondhatja meg, hogy szerdán 5 óra 12 perckor érjen oda az autó. És figyelj, vannak embereknek nem számít, de az összkomfortos szállítást, a 870 forintért szinte mindenki megveszi. Mindenki megveszi. És nem szabad, tehát itt pénzt hagytunk az asztalon. Nagyjából évi 20 millió forintot, csak úgy mondom. Évi 20 millió forintot.
Ez olyan érdekes, hogy egy újabb olyan párhuzama az én karrieremben ez a reagálók.
Aki eljut oda, hova te meg én, az át kellett, hogy menjen ezeken a fokokon.
Igen, mi azt csináltuk, vagy én azt csináltam, őszintén szóval, hogy a Google AdWords képzésre hát majdnem mindig is foglalkoztunk, és tartottam ilyen úgynevezett Google AdWords alapozókat. Ez egy 3 órás rendezvény, egy tök erős szakmailag színvonalban, prémium helyszín, ellátás, mit tudom én, munkafizet, stb. És egy-két konkurensünk elkezdett ingyen csinálni ilyen Google AdWords rendezvényeket, sokkal rosszabb helyen, tehát hogy minden szempontból rosszabb, és hogy így ugyanez, hogy akkor nekünk is ingyen kell. És elkezdtük a tök prémium helyszín, ellátás, kávé, pogás, nem tudom, ingyen csinálni. És az a nagyon durva ebben, és most már tényleg röhögök utólag, hogy basszus, ahogy ingyenessé tettük, megjelentek az olyan vevők, akik a tök ingyenes, tényleg színvonalas minden szempontból rendezvény reklamáltak, hogy nem, nincs elég kávé. És egy pár ilyet csináltunk, és aztán én szerencsére rájöttem, hogy ennyi nem lehetek hülye, hogy óriási öngó lesz. Egyrészt, hogy azért, mert más egy konkurens valamit csinál, akkor te követed, mert te tök más csinálsz egyrészt. Meg hogy ez az ingyenes bármi, vagy a nagyon olcsó bármi, az nem megfelelő vevőket vonz. És az volt az érdekes, és nagy tanulság tényleg, hogy mondjuk ugyanúgy 50-en voltak, mint eddig. Tehát, hogy egyszer nem lettek többen az ingyenességtől, csak
rosszabb minőségűek lettek?
Elkezdtek nem venni könyvet, nem jönni
rosszabb
tovább,
mert
ingyen minden érdekli őket, pénzért már nem.
Sőt, a fizetősök meg direkt nem jöttek el, mert ingyenes, hát az valami nagyon gyenge cucc lehet.
Igen. Szóval, de most már utólag ezt így könnyen mondom, ez nagyon nehéz fejbe ezt tartani, hogy basszus, olyan csábító lenne olcsóbban adni, vagy ingyen, akkor biztos jobban menne, de egyszerűen nem. Szóval, ez nagyon érdekes.
Hát én ezt egyébként Orlandóba, a Universal stúdióba mentünk, és hát tudtuk, hogy nagyjából olyan 15 ezer forint lesz a jegy, a belépőjegy. Oda lépünk a pénztárhoz, és hát mondják, igen, akkor 15 ezer forint a jegy, de hát abban azért sorba kell állni. És most délelőtt 11 óra van, mint a 6-kor zár a park, nagyjából 5-6 dologra fogunk tudni fölülni. De hát van a 70 ezer forintos jegy, ami VIP besorolás, és gyakorlatilag 30 másodperc alatt bejutsz bármire, és biztos, hogy végig tudsz menni. És ő nem azt mondta, hogy ezt meg kell vegyük, vagy nem. Magam dönthettem, hogy nekem ez megér-e ennyit. És megért. És akkor jöttem rá, hogy Jézusom, de hülye vagyok, hogy ingyen adom a full extrásat. Tehát ők olyan, mintha 15 ezer forintért adták volna a gyors bejutást. Hát dehogy is. Hát ezt vegye meg 10-15% az embereknek, és azon meg ugye az a iszonyatos sok hús van, tehát az ott nagyon nagyot lehet keresni.
Oké, az első áttörés ez a válság és környéke volt, amikor elkezdted az online márkaboltokat. Mi volt a következő ilyen áttörés?
Mire gondolsz most pontosan?
Hát rájöttél, hogy rossz az üzleti modell.
Ja igen, hát a finomítás. Finomítás. Ugye az online márkabolt az egy tudatos márkaképzés volt már. Ugye, ahogy mondtam, volt ez a netolcsóbb, az egy árerodáló érzést keltette. Az online márka volt viszont nagyon-nagyon tudatos, mert azt vettük észre, hogy az emberek szeretnek online vásárolni, viszont nagyon-nagyon bizalmatlanak. Viszont szeretnék márkaboltba is vásárolni, mert egyébként mi márkabolt voltunk, mint a Foltok Fagor márkabolt, meg tehát voltak ilyen márkaboltok, azt meg nagyon szerették márkaboltba vásárolni. És azt a kettőt találtam, hogy ezt nagyon jó lesz ötvözni, és ezt senki nem csinálja azóta sem. Még van egy-két ilyen net márkabolt, meg ilyen kis kopintások, mondjuk én levétem azonnal az online mintaboltot is, mert az egy elég erős konkurencia lett volna egy ilyen névvel. De ahogy ezt az online márkaboltot kitaláltuk, hogy az online ugye, mit tudom, távolról lehet rendelni, kényelmesen otthonról, kiszállítják, biztonságos, mert ugye olyan szempontból, hogy ugye 15 napon vissza lehet küldeni, és a márkaboltból pedig a szakértelem, a jó garancia, van kivel beszélni, értenek hozzá, a teljes szortimentet kínálják, és ez a kettő így ez valamint a turbó diéta, ott két jó szót összeteszel, és akkor az úgy ehető. De ami nagyon lényeges, hogy mi mögé tettük a tartalmat is. Tehát mi tényleg úgy működünk, mint egy online márka volt. Uh-huh. Tehát valóban nálunk telefonon lehet rendelni, telefon lehet érdeklődni, beszélünk, tehát ha a vásárok vacilál két-három mosogatógépen, akkor nem kell neki, betelti persze egy összehasonlításba az oldalon is, de ha fölhív a munkatársa, hogy segítsen már választani, nekem ekkora fős háztartásom van, mit tudom, ennyit szoktam főzni, ajánljon már, hogy ebben a háromban melyiket érdemes megvenni. Tehát gyakorlatilag a távoli márkaboltot valósítjuk meg, és erre nagyon-nagyon-nagyon komoly vevőbázis van, de ez ugye ez már egy pozicionálás, mert hisz mi nem mindenkinek akarunk eladni, mert mi nem vagyunk olcsók. Azért tudni kell, hogy megtehetnénk, hogy akár a legolcsóbb ára lemenjünk egy árgépen, árukeresőn, de nem ez a, nekünk nem ez a szegmens. Nekünk az igényesen, minőséget keresők, jó garanciát, jó szolgáltatásokat keresőkre pozicionáltuk magunkat, és őket akarjuk kiszolgálni. Hisz, ha belegondolsz, egy értelmes ember húslevest se úgy választ egy étterembe, vagy éttermet nem úgy választ, hogy hát ott mint a 600 forint a húsleves, ott meg 700, akkor menjünk a 600-asba, hanem nyilván ránézel, jól néz ki az étterem, jót hallottál róla, már voltál korábban is, finom volt a leves, tehát nem 100 forint alapján dönt egy értelmes ember. Nyilván van az a szint, aki a legolcsóbbat keresi, az nem a mi vevőkörünk, mi őket elengedjük. Tehát mi nagyjából a piacnak, egyébként az online piacnak úgy képzeld, de olyan 8-10%-át visszük háztartási gépbe. Tehát ebben tudunk, ugye, mert a többiek vegyesboltok, akik egyébként előttünk vannak, de mi ebben elégedettek vagyunk, mi nem akarunk-e fölé menni. Mi ezt a réteget akarjuk kiszolgálni, akire pozícionáltuk magunkat.
Ez érdekes, hogy mindenféle ilyen tanulmány, meg azt mondom, hogy tapasztalat, akár saját tapasztalat is azt mutatja, hogy az olcsóság, az, tehát ahogy drágább leszel, mi mondjuk nagyon érzékeljük, hogy az utóbbi egy évben nagyon komolyan emeltünk árat, persze mögötte szolgáltatási színvonalat is, de egyben árat is, és azt látjuk, hogy ahogy emelkednek az árak, egyre kevesebb a reklamáció. Tehát nagyon érdekes, hogy azok a típusú vevők, akik mindenhol az olcsót keresik, érdekes módon nem azt mondják, hogy jó, hát olcsó volt, de elfogadom, hogy az olyan is, hanem ők reklamálnak a legtöbbet. És akik már egy magas áron vásárol, mondjuk egy Apple, tehát veszel egy Apple laptopot, mondjuk nem biztos, hogy teljesen elégedett vagy vele. De mégse kezdesz reklamálni, az érdekes ilyen pszichológiai dolog, hogy azzal ugye azt igazolnád, hogy rosszul döntöttél, és ezért sokkal elégedettebb vagy, akkor is amúgy nem vagy 100%-ig elégedett. Ez érdekes.
Hát az egyszerű emberek valószínűleg ők még a saját hibájukat is, ugye a fő beprojekt főrónia az eladónak, amikor ugye talán ez lehet itt az óriási nagy különbség, hogy egy magasabb szinten lévő agyba, más magasabb szinten lévő vásárló, ő be tudja látni, hogy na, ezt ő rontott el, ő választott mondjuk rosszul, ő nem volt elég körültekintő, nyilván egy nagyon egyszerű, ott mindent főró a boltnak.
Mm-hmm. Van egy Jay Abraham nevű marketing tanácsadó, akitől átvettem a rendszerét, és kicsit magam képére formáltam, és elneveztem TNT stratégiának. Azért ez egy marketing stratégia, azért TNT stratégia, mert egyrészt TNT jelzi azt, hogy robbanhatsz, hogyha eddig nem csináltad. Másrészt a
Több vevő, nagyobb
kosárérték, többszöri vásárlás, ez a TNT. Biztos vagyok benne, hogy ez a kettő mind csináljátok. Tudnál erről kicsit mesélni, hogy mondjuk hogyan tudtok újra eladni? Mondjuk veszek egy mosógépet, ugye nagyon tipikus kifogás vállalkozók részéről, hogy jó, hát amit te csinálsz, abban a témában tök könnyű újra eladni, de hát én ahogy most vesz valaki mosógépet, hogy adjak el neki újra, nem fog menni mosógépet venni. Ti hogy tudtok ezen csavarni?
Be fogsz döbbenni egyébként, mert nem csak TN stratégia van, és ez tudatos. Mi ebből előnyt kovácsolunk. Ugye háztartásgépet nagyon nehéz, tehát ez nem egy ilyen tipikus táplálék kiegészítő, hogy minden hónapban meg kell, hogy vegyed. Nagyon nehéz az újraeladás. Ehhez képest egyébként egy olyan 10-15%-os újravásárlás van, mert nyilvánvaló, hogy valaki a háztartásán végigmegy, akkor mosógép, sütő, főzől, a pár elszívó, mikro, porszívó, robotgép, tehát egy csomó mindent tud vásárolni, de nem az a klasszikus az, amikor folyamatosan tudsz egy ügyfélnek eladni. És ezért mi ezt elengedtük, és kifejezetten arra pozícionáljuk a marketingünket, hogy új érdeklődő szerzés, és ővelük nagyon jó konverziót érünk el. Tehát nálunk olyan 2,4-es konverziónk van az egyedi oldalátogatókhoz képest, ami zseniális az ipari átlaghoz képest.
És csak mondom a hallgatóknak, hogy ilyen mindenféle kutatás, meg felmérés alapján ez ilyen 1%, tehát 1%-nak már sokan örülnek.
És mi is onnan indultunk. 2,4. Mi is onnan indultunk egyébként, az egyről indultunk egy 6-7 éve, és tehát annyira kifinomítottuk a rendszerünket, hogy aki ott van az oldalon, inkább azok volt. Tehát mi erre tettük rá a hangsúlyt, és ezért tudunk aránylag megfizetni, tehát olyan áron vevőt szerezni, ami belefér a büdzsébe, nyilván látszik is a cégnek a nyereségén, tehát hogy ez működik. Kínlódhatnánk sok pénzért, sok energiával arra, hogy visszahozzunk vevőket, meg nyilvánvalóan hírlevelekkel, meg kapcsolattartással próbáljuk ugye azért a lelket bennük tartani, és nem is véletlenül, hogy visszajönnek. De ebben mi mást látunk, és itt most egy új dolgot fogok neked mondani. Ezért hoztunk mi létre egy éve az online pénztárcát. Van egy ilyen stratégiai elemünk, hogy online pénztárca, ami egyébként automatikusan visszahozza már ezeket a vevőket, ha valóban gondolkodnak még más háztartási gépbe, de hát ez egy olyan, hasonló, mint egy ilyen pontgyűjtőrendszer, de azért sokkal több. Egy online pénztárca nagyon jól hangzik, egy online pénztárcában ugye mit tart az ember? Pénz. Ugye ez az érzés van. Persze ezt mi egyébként a törvényi megfelelőség miatt 500 fontos kuponokban tároljuk, de az online pénztárca érzést zabálják a vevők. Hát úgy képzeld el, hogy havonta olyan 1,5 millió forintért adnak vissza online pénztárcát. És úgy van ez, hogy 10.000 forintonként 500 forintot tudnak használni az online pénztárcából. Tehát mondjuk vesz legközelebb egy 200.000 forintos hűtőt, akkor 190-et fizet mondjuk utalással, vagy cashbe, vagy bárhogy, és 10.000 forintot pedig az online pénztárcájából kiveszünk. És ez gyakorlatilag visszahozza, nagyon durván visszahozza a vevőket. És hát itt van az, amit meg fogunk valósítani ebben az online pénztárcával.
Hogy ez a saját, tehát ez más nem használja, ez csak ti.
Ez még. Most jön a lényeg. Nekem mindig is álmom volt, hogy valahogy hogy a vevőket használjuk közösen, tehát akár az én vevőimet is más is használhassa, illetve én is akár más vevőit használhassam értékesítése, tehát profit termelése. És ugye az online pénztárca erre tökéletesen alkalmas, és ugye lett volna egy olyan lehetőség, hogy ezt az online márkaboltot nagyon durvára felfejlesszük. Ugye nálunk az online márkabolt arról szól, hogy van nálunk Bosch online márkabolt, Whirlpool online márkabolt, Siemens online márkabolt, és így tovább. És ez egy nagyon jó szisztéma, hisz az emberek szeretnek Siemens online márkaboltba vásárolni. Innentől kezdve nagyon nagy valószínűség szerint Adidas online márkaboltba is nagyon szívesen szeretnének vásárolni, meg Gepida online márkaboltba, meg Lenovo-ba, tehát gyakorlatilag ebbe a szisztémába mindenféle márkát be tudnánk vonni, több ezer márkát, ami ismert márka létezik, viszont az, amire rájöttünk, megint a tanulás által, hogy mi háztartási gépbe zseniálisak vagyunk. Míg bármi mást elkezdünk forgalmazni, abban maximum átlagosak tudnánk lenni. Nincsen jó beszerzés forrásunk, nem értünk a szállításához, a raktározásához, a szezonalitásához, semmihez se. Tehát gyakorlatilag lemondtunk erről, hogy mi bármi mást forgalmazunk, mi háztartásében vagyunk a legjobbak, ennél maradunk. Viszont, hogy ezt azért ki tudjuk használni a sok értékes vevőnket, ez az online pénztárcával, mi egy hálózatot hozunk létre. Ezt hívják online groupnak, erre mi csináltunk egyébként egy külön céget is. Tehát most például már az online pénztárca az online group Kft-nek a tulajdona, és egy informatikus kollégámmal közösen alapítottuk a céget, egy 23 éves sráccal, ezt is egyébként javaslom bárkinek. Nagyon jó, ez egy nagyon erős mentoráltság, mert akár mentoráltság is van benne, mert nagyon sokat tudom képezni a kollégát, illetve hát az én egy 49 éves üzletember vagyok, azért tőlem már távolabb áll az internet vagy az online vásárlás, mint a 23 éves kollégámtól. Tehát nagyon jól tudjuk ötvözni így a tudásunkat, meg egyáltalán a gondolkodás módunkat, és mi megalapítottuk ezt a céget így együtt, és mi feltettük a következő 5-10 évünket arra, hogy mi a magyar webáruházak jövőjéért dolgozzunk. mert ebben a rendszerben csak magyar webáruházak kerülhetnek bele, hisz nagy valóság szerint ezek a multi nagy cégek...
A MediaMarkt nem?
Nem. Tehát magyar tulajdonú cégek kerülhetnek bele. És ez pont azért van, mert ugye jön az Amazon, jön a MAL, a EMAG, tehát óriási nagy nemzetközi cégek jönnek, korlátlan marketing büdzsével, akár évekig nyereség nélkül is tudnak dolgozni a piacszerzés miatt. És szinte biztos, hogy ha nem teszünk érte, pont ugyanúgy fognak járni a magyar online áruházak, mint annak idején a kisboltok, akár műszakiba, akár kis ABC-be, hogy ezek a nagy hipermarketek gyakorlatilag tönkretették, és ha nem tudtak valami nagyon speciálisak lenni, akkor gyakorlatilag be kellett zárniuk. És ugye, ami nagy különbség van mondjuk az akkori időszak között, hogy mondjuk egy debreceni kis ABC nem nagyon tudott kuncsaftot küldeni a soproni kis ABC-nek, mert ugye hát földrajzilag egészen máshol van. Szóval az online-nál ez megdőlt, mert az én vevőimet, akik nagyjából olyan 130 ezer forintos átlag kosárértékkel bírnak, én át tudom küldeni egy ruhaboltnak, aki ruhákat árul, át tudom meg küldeni egy cipőboltnak, egy optikai boltnak, és így tovább. És ugye a rendszert úgy állítjuk fel, és nem akarok nagyon részletekbe belemenni, hogy a vevőket ezzel az online pénztárca segítségével tudjuk cserélgetni. Aha. Mert adok én online pénztárcát a vevőnek, van mondjuk 20 000 forint az online pénztárcába, és mondom, figyelj, nem csak nálam tudod mikróra levásárolni vagy sütőre, hanem tudsz ott ruhát venni, ott és így tovább. Tehát gyakorlatilag több száz webáruházba föl tudja használni. Ez egy hármas win-win-win, mert a vevő jobban jár, mert olcsóbban fog vásárolni. Ugye 10 000 forintonként 500 forintot az online pénztárcával fog fizetni. És ez nem akció, ez nem az lesz, hogy nem köthető össze, ez egy valódi fizetőeszköz. De biztos tudod, hogy nagyjából ugye 10 000 forint az 500 forint, az 5% a legrosszabb esetben, és azt te tudod, hogy egy vevőszerzés azért jellemzően 5% fölött van, ha a teljes marketing osztályt, AdWords-ot, Facebookot, mindent beleteszel. Tehát gyakorlatilag ezzel, hogy ő legrosszabb esetben 10 000 forintonként 500 forintot ad, tehát 5% engedményt ad a vásárlásból, olcsóbban kap egy csatornát. Tehát nagyon jól jár ugye a vevő is, mert olcsóbban vásárol, jól jár a partner, hisz nagyon olcsó csatornából kap folyamatosan dedikált vevőket. Tehát ők dedikált online vásárlók már, ugye majd nem is csak tőlem, és nyilván én is jól járok, mert én ugye egy erős brandet építek. Ráadásul nekem ez egy küldetésem, hogy a magyar webáruházakat megvédjük a nagy multiktól. Tehát ezt úgy hívom egyébként, úgy hívjuk mi a weboldalunkon, hogy online szabadságharc. Ez egy erős dolog, mi ezeket pajzsokat hoztunk létre, hogy megvédjük a magyar webáruházakat, és az online szabadságharc mögé nagyon erősen odaállunk.
Tök jó ezt hallgatni. Két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy mondod, hogy küldetésed van, és hogy azért harcolsz. És én ugyanezt érzem, mint a vállalkozófejlesztési téma kapcsán, és az az érdekes, és hogy nagyon erősnek kell lenni, hogy ezt tud tartani, ezt a küldetéstudatot. Mert én is kaptam most egy ilyen véleményt, hogy a könyvemben írom, hogy miért írtam meg ezt a könyvet, és akkor leírom benne, hogy azért, mert akarok adni a vállalkozónak, stb. És jött egy ilyen vélemény, hogy most mi tízre szórakozunk ezen, hogy neked küldetésed van, azért írtad meg, mert pénzt akarsz csinálni, stb. Tehát hogy nehéz sokszor úgy erősnek maradni, hogy oké, most vajon igaza van? Tehát hogy nem hallgatni ezek a véleményekre, ez az egyik.
De én nem tagadom azt például, hogy az online grupnak egyszer lesz egy nagy értéke.
Ha persze,
én pénzt nem akarok
nyilván én se ingyen én pénzt, akarom alapvetően.
Igen, én pénzt nem akarok ebből például kiszedni évekig, nem érdekel, mert ha ami bevételt majd termel, azt mind-mind visszateszem. Nekem az online márka volt, annyira jól hoz profitot, olyan jó fizetésem van és osztalékom van, hogy nekem nincs szükségem erre, illetve az IT-s kollégámnak is elmondtam, hogy ez valószínűleg nem fog 5 évig profitot termelni, mert mindent visszafordítunk be. Tehát én például abszolút nem tagadom azt, hogy valaha ez egy nagyon jó profitábilis dolog lesz, de közben a jót szolgálom, tehát akárhogy is nézzük.
Az emberek ezt valamiért, vagy nagyon sok ember, aki ugye
gyanús,
sajnos azt mondom, hogy nem tud ezen a szinten gondolkozni, ami igazából rossz neki, tehát én nem nézem le, vagy sem, hanem inkább jó értelemben sajnálom, hogy ez a tudata, hogy nem tudja elképzelni, van olyan, aki
ki kell bandolni.
Tehát
tudod, annak lehet segíteni, aki akarja és kéri, meg érti egyáltalán.
Persze.
Aki nem, az...
Tehát ez az egyik, amire gondoltam, a másik, hogy mondtad ezt, hogy ti a háztartási gépek vagytok jók, nem fogtok Adidas, meg Gepida, meg nem tudom milyen bizniszt csinálni ebből, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, mert ezt rengetegen elkövetik ezt a hibát, hogy kicsit ilyen akár mohóság, látnak benne az pénzt.
Igen.
És pont nemrég írtam erről egy cikket, a Sündisznó elvről.
De imádom.
Ugye a Jim Collins Jóból kiváló című könyvében.
Pont olvasom egyébként.
Ja igen, kommentelted is talán a posztomhoz. És ő írja ezt, hogy három dolgot kell átgondolnod, három ilyen kör, ami egy halmaz mondjuk. Az egyik az, hogy mi az, amit imádsz csinálni, mi az, amire nagyon lelkesedsz, mi az, amiben a világon a legjobb lehetsz. Most nyilván nem kell feltétlenül tényleg a világon a legjobbnak lenni, de mondjuk Magyarországon ebben a szegmensben a legjobbnak. És a harmadik, hogy ami hajtja a gazdasági motorodat. Tehát, hogy igaz-e ez a három dolog arra, amit csinálsz?
Köszönöm, hogy ezt kérdezed, hát totálisan. Tehát az online márka volt is egyébként teljesen. Tehát, ha belegondolsz, imádom csinálni az online márka boltot. Ez, amit nekem találtak ki, az az online kereskedelem. Én ezt nagyon-nagyon szeretem kidolgozni stratégiákat, hogy tudunk a vevőknek még többet adni, mint mások. Hogy tudok a munkatársaimnak többet adni, mint mások. Tehát imádom csinálni. Tehát tényleg mindennél jobban imádom csinálni. Hát a világon a legjobbak vagyunk, mert ha azt mondom, hogy Magyarország legnagyobb háztartási webáruház, az a világ. Tehát igen. Ilyen nincsen.
A világon a legjobb Magyarország.
Igen, igen. Tehát, de egyébként valóban így van, tehát nyilvánvalóan egy kisbolt elég, ha a saját városában a legjobb kisbolt tud lenni. Igen. Nem kell egész országba. És hát ha valaki megnézi a mérlegemet, akkor látszik, hogy profitábilis a történet. Úgy, hogy egyébként nagyon sokat költöttünk például tavaly is arra, tehát olyan munkatársak dolgoznak, ami egyébként csökkenti nyilván az eredményességet, akiket ugye nem lehet beruházásra számolni, tehát az azonnali költség, de mégis a következő 2-3 éven például az online pénztárcán dolgoztak. Úgyhogy ez tökéletesen megfelel, illetve az online group az is tökéletesen megfelel. A profitábilis nyilván az majd ott egy 5 év múlva lesz profitábilis, bár egyébként ha a cég értéke növekszik, akkor az is egy profit.
Persze. Ezt én nagyon ajánlom, és ugye most rengeteg kérdést kapok a videóink kapcsán, meg ösztönzöm is az embereket, hogy kérdezzenek. És nagyon sok olyan kérdés van, amit olyan vállalkozók tesznek fel, akik még nagyon az elején vannak az útnak, és mondjuk nem megy nekik jól, és nem látják, hogy lesz ebből bevétel, és általában nekik gyakran elküldöm ezt, hogy ezt gondolják végig.
Sündiszlem, ez zseniális.
Igen. És mert sajnos sok vállalkozónál látom, az kezdő vállalkozónál, hogy csak lelkesedés van, de igazából nem gondolja ezeket végig, mert nyilván nem tanította meg neki senki, és egy ilyen szinte Mission Impossible helyzetben mennek bele, és esélytelen. Lehet, hogy amúgy jó tudna benne lenni, lehet, hogy imádja csinálni, de lehet, hogy gazdaságilag fenntarthatatlan. És hát nehéz ilyenkor mit mondani, hogy hát lehet, hogy más lenne érdemes csinálnod. Örülök, hogyha ismered, és hogy szimpatikus.
Abszolút, hát sőt, hát mindenkinek küldöm, mindenkinek mondom, igen, hogy sőt, hát nézzük át, most is tegnap, akikkel beszélgettem, vagy tegnap előtt, a Sündisznó elvet abszolút elkezdtük, hogy figyelj, akkor ezt imádod csinálni? Ebbe tudsz tényleg, te leszel, most ha nem is most azonnal, de mondjuk egy-két éven belül, tehát meg tudod csinálni, hogy te legyél a legjobb? És dobáljuk ki így a dolgokat, és egyszerre két-három dolgot csinál vagyunk valaki. Mondom, ugye klasszikusan mondjuk egy seggel két lovat nem lehet megülni. Én biztos sem vagyok ebben egyébként, de hogy a Sündisznelv azt minden cégvezetőnek kell, hogy használja. Nyilván nem az elején, ott az ember kicsit még próbálkozik, tapasztalgat, ilyesmi, de amikor már megvan egy ilyen működő biznisz, akkor meg kell nézni, hogy ez jó rá, vagy ha nem, akkor alakítsak ki olyanra, hogy jó legyen rá. Mert én pont a Sündisznó elv alapján döntöttem, hogy nem lesz Adidas, meg Getida, meg hát pont ez alapján.
Igen. Ami fontos itt szerintem, hogy a legjobb, tehát hogyan defináljuk a legjobbat, az könnyű szerintem félreérteni. Tehát ha én nyitnék mondjuk egy ruhaboltot, akkor nekem nem a legjobb ruhaboltnak kell lennem, hanem mondjuk a legjobb olyan üzletnek, ami mondjuk csak Adidas árul, csak férfiaknak, csak úszás témába, és csak azoknak, akiknek fontos, hogy mondjuk a próbánál segítsen neki profi, nem tudom, eladó. Tehát nagyon fontos, hogy a szegmens, azt annyira le lehet szűkíteni, hogy lehet, hogy abban a szegmensben nincs is konkurensed, és akkor természetesen a legjobb vagy benne. Persze fontos, hogy gazdaságilag is érje meg, tehát hogy ez a három azért nagyon összefügg.
Hát képzeld el, hogy ugye a Mastermind csoportban van egy laptop szervizes cégvezetőtársam, és hát kitaláltunk nekik közösen egy brandet, ez lett a Pink Top. Nem tudom, hogy hallottál el róla.
Igen.
Ez ugye az első magyar laptop szaküzleti szerviz, és egyre jobban fejlesztik azt, hogy
nőknek.
Hogy?
nőknek.
Csak nőknek. Rosszul mondtam?
Nem mondtad, hogy nőknek.
Bocsánat, nőknek. Igen. Tehát az első női laptop szaküzlet és szerviz. És most még fejleszti azt, hogy még hogy tegyen emögé, tényleg az, hogy maga a megjelenés, a megszólalás, a beszélgetés, ugye nem beszélnek gigabájtokról, meg megahercekről, hanem csak női nyelven. Volt is egyébként egy elég komoly ilyen vita ott az egyik csoportban. Érdekes, de a szegmentálás zseniális. És ezt egyébként az ötletet onnan vettük, hogy ugye Grazban egy női bicikli bolt, talán hallottál róla. Igen. Ezt meg is néztem élőbe. Januárban, télvíz idején teli volt a bolt kuncsavtal. Hókupacok voltak az üzlet előtt, és teli volt a bicikli bolt. Hát januárban bicikli bolt, szerinted az úgy gyakorlatilag off.
Igen.
Úgyhogy igen, tehát ugye ez már inkább a pozícionálásról szól, meg az egyediségről.
Oké, hát így a vége fele közeledünk. Van valami, persze nehéz ilyet mondani, de van egy olyan tipped a magyar vállalkozóknak, amit lehet, hogy már beszéltünk is róla, tehát nem kell feltétlenül újat.
Összefoglalnám.
Mit tanácsolsz?
Tudom, mire gondolsz. Ha kezdő vállalkozó valaki, akkor éljen a lehetőséggel, vegye észre. Sokan megkérdezték tőlem, hogy mi az én sikerem titka, mitől működik jól a cégünk. És én azt szoktam mondani, hogy sokszor volt szerencsém. És azért tudni kell, hogy szerencséje nem csak nekem van, mindenkinek szerencséje van. Ezt úgy hívják, hogy lehetőség. Igen. És élni kell a lehetőséggel. Föl kell ismerni, ha jön egy ilyen szerencse vagy egy lehetőség az emberrel szembe, és lépje meg, és ne húzza az időt, ne pöcsöljön vele. Csinálja meg. Haladó vállalkozóknak azt mondom, hogy nagyon-nagyon kezdjenek el tanulni, fejleszteni saját magukat, mert vagy már ott vannak, hogy éppen tönkremen és közeli állapotban, vagy el fognak jutni oda, ha nem fejlesztik magukat, és utána, ha fölfejlesztetik magukat, utána pedig kezdjék el a munkatársaikat is fölfejleszteni. Egy egészen más világ fog megnyílni előttük. Tehát tényleg nálunk egy olyan csapat van, egy olyan munkatársi közeg, hogy imádok lenni, nagyon szeretem a munkatársaimat, tök jó kis csapat, de mindenkit egytől egyig. A hármas pedig, hogyha eljut arra a szintre, amire akár te vagy én, kezdjen el segíteni vállalkozóknak. Azt a tudást, ami megvan benne, akár ingyen, akár fizetősen, attól függ, hogy mi a koncepciója, adja át, mert kutya kötelessége, hogy a magyar vállalkozókat segítse egy olyan sikeres ember, aki már elért egy szintet. Azt át kell adnunk. Ezt te is érzed, hogy nehogy már itt jöjjenek a multik, és a magyar béna vállalkozókat lenyomják. Nem, legyenek nagyon-nagyon képzett, okos, ügyes vállalkozók, és én ezzel nagyon sokat dolgok. Ez egyébként a személyes küldetésem, de ez saját én egyedül Biros Lementének a küldetése, hogy folyamatosan, és ezt sokan nem is értik, hogy nincs ingyen ebéd, meg ilyeneket mondanak, nincs valóban, mert én kapok.
Persze.
Lehet, hogy nem tőlük, lehet, hogy mástól, valakitől visszakapom, de ha már este úgy fekszek le, hogy basszus, adtam két jó tippet, és olyan boldogan ment el ez a cégvezető egy ilyen beszélgetés után. Fú, hát én attól olyan úgy föltöltődök, hogy egyébként jobban fogok tudni kreatívba is gondolkodni. Meg én is kapok persze nyilvánvaló olyan tudásokat tőlük, ami nem is jutott volna eszembe, vagy lehet, hogy valami teljesen más gondolkodásuk eszembe. Jó, tehát a lényeg az, hogy ha kezdő, akkor élj a lehetőséggel, ha haladó, akkor tanulj és tanítsd a kollégákat, ha pedig már felfejlődött egy cégvezető és nagy a tudása, akkor pedig inspiráljon, tanítson olyan vállalkozókat, amilyen ő is volt valaha.
Köszönöm, szerintem jó végszó. Köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgatták ezt az adást. Köszönöm neked, hogy eljöttél és beszélgethettünk. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast aktuális száma. További szép napot mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!